Elmi esélyek találkozó 2018. október 26-a. Nincs más örömhír, 5. rész. Csak tiszta forrásból.
Jó, oké. Na, tehát nagyon sok szeretettel köszöntök titeket itt helyben, és nyilván mindenkit, aki felvételről követ minket, akár videóról, audióról. Mindig van bennem egy ilyen egészséges félelem, amikor belegondolok, hogy hányan követtek minket online. Ilyen, hogy is vagyunk, ilyen 500 és 2500 közötti letöltés, valami ilyesmi. Ezt mondják nekem Rafiék. Úgyhogy ez rengetegen vagytok, úgyhogy... Azt hiszem, a magam és Ernő nevében is mondhatom, hogy csak nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, hogy Isten igéjét prédikálhatjuk, és hogy hozzátehetünk a szellemi növekedésetekhez. És a témánk ugye továbbra is az evangélium újrafelfedezése, az örömhír, az eredeti, ami... Én azt kell, hogy mondjam, hogy nekem egy igazi forradalmat hozott az életembe. Hallom néha testvérektől, akik törvénykező közösségben nőttek föl, vagy esetleg keresztény családban nőttek föl, ahol hát ha nem is voltak törvénykezőek, de ilyen jó kis vallásos környezetből, hogy amikor először hallanak a kegyelemről, akkor ez egy ilyen megvilágosodás nekik. Egy csomó minden, ami azelőtt ellentmondásosnak látszott, sehogy nem akart összeilleszkedni, az egyszer csak egy teljes rendszerré áll össze, és minden a helyére kerül, és a látszólagos ellentmondások feloldódnak az igében. És mi itt a Biblia szól egyház árnyékában, ha lehet így mondani, az eredményes élettalálkozón évek óta, 10 éve a kegyelmet hirdetjük és prédikáljuk. És ennek ellenére most egy olyan, nem is tudom, mérföldkőhöz jutottam az életemben, ahol a bevégzett munkának, a megigazulásnak, Isten munkájának a megértése egy olyan, nem is tudom, olyan világosságot hozott, hogy ugyanígy érzem magam. Úgy érzem magam, mintha eddig nem is hallottam volna róla, és ilyen olyan felismeréseim vannak, olyan nem is tudom, kövek esnek le a szívemről, hogy nem is tudom. Tehát lelkes vagyok, de alig vártam, hogy jöhessek. Úgyhogy mondjuk egy gyors imát, és olvassuk Galácia levelet, és lássuk meg, hogy Isten mit ad nekünk. Mennyei Atyánk, drága apukánk, Istenünk, aki közelebb vagy hozzánk, mint hogy azt el tudnánk képzelni, vagy elmernénk hinni. Azt mondod, hogy szólítsunk apinak. Azt mondod, hogy abbá, atya. Amit a kisgyermek mond az apjának, a api, papa. Meg akarjuk változtatni a gondolkodásunkat rólad. El akarjuk engedni a vádakat, a neheztelést veled szemben. Bocsánatot akarunk kérni tőled a hitetlenségért, hogy nem hittünk neked, hogy kemények voltunk veled, holott te mindent rendbe hoztál, minden űrt áthágtál. Nem csak hidat építettél, hanem magadhoz vittél, magadat adtad, és magaddal együtt mindent. Alig értjük, alig merjük elhinni. hogy megigazítottál minket. Köszönjük. Köszönjük. És amint olvassuk a beszédedet, adj nekünk, magyarázz nekünk, taníts minket, szabadíts te drága nevedben, a te fiad nevében, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Galácia levél 6. Ez egy rövid ismétlés, de innen kell, hogy tovább lépjünk. Azt mondja, meglep, hogy ilyen gyorsan elfordultatok Istentől, aki Krisztus kegyelméhez hívott titeket, és átpártoltatok valami más örömüzenethez, máshoz, mint amit mi hirdettünk nektek. Pedig nem létezik másféle, csupán arról van szó, hogy némelyek megzavarnak titeket azzal, hogy el akarják torzítani a Krisztusról szóló örömüzenetet. Az igazi örömüzenet az, amelyet mi hirdettünk nektek. Akárki hirdetne másfélét, az legyen átkozott, még ha a mennyből jövő angyal, vagy akár mi magunk mondanánk is. Ezt már korábban is mondtuk nektek, de most megismétlem. Ha valaki másféle örömüzenetet hirdet nektek, mint amelyet tőlünk elfogadtatok, átkozott legyen. Itt hagytuk abba legutóbb, és ez Galácia levél eleje, az első igazi üzenet, egy nagyon kemény beszéd. Ez nagyon kemény beszéd. Kétszeres átok sújtja azt, aki más evangéliumot hirdet. És ahogy ezt az ember olvassa, azt gondolná, hogy most itt mi van, itt Pál féltékeny, tehát, mert azt mondja, hogy más üzenet, más evangéliumot, mint amit ő hirdetett, mert hogy az az igazi evangélium, amit ő hirdetett. Ez most arról szól, hogy nem is tudom, féltékeny a konkurenciára, más ige hirdetőkre, akik utánuk jönnek, vagy valami ilyesmi. És távol legyen, nem erről van szó. Arról van szó, hogy Pál volt az, aki talán a legmélyebben belelátott az új szövetségbe, a bevégzett munkába, abba, amit ez jelent. És világosan látta, hogy ha az evangéliumot, az örömhírt, és ezt mindjárt megnézzük, eltorzítjuk, hogyha lekicsinyítjük, hogyha lenyessünk belőle fölülről, alulról, jobbról, balról, ha bármennyit veszünk el belőle, akkor az nem egy, hát egy kisebb verziója, de még mindig jó, hanem elveszíti az erejét, hanem gyakorlatilag tönkre megy. Valójában majdhogy nem mondhatom azt, hogy semmisé lesz. Pál dühös. Pál dühös azért, mert egy hihetetlen szabadulás, egy hihetetlen hatalom, egy hihetetlen élet a tiéd, amit egyesek megpróbálnak eltorzítani. Hadd olvassam, hogy fogalmazott egész pontosan. Azt mondta, hogy pedig nem létezik másféle, csupán arról van szó, hogy némelyek megzavarnak titeket azzal, hogy el akarják torzítani a Krisztusról szóló örömüzenetet. Az örömüzenet a Krisztusról szóló örömüzenet az, hogy Isten emberré lett, leélt egy tökéletes életet, meghalt a Golgotai kereszten mindannyiunk bűnéért, az egész emberiség bűnéért, múlt, jelen, jövő, minden bűn ki van fizetve, és feltámad harmadnapon, és aki csak hisz ő benne, annak örök élete van. A bűnei meg vannak bocsájtva, Isten a bűneire többé nem emlékezik, ő rá többet nem haragszik. Megtörtént egy helycsere, és elmondtam már sokszor, de elmondom újra, egy tulajdonítás, ahol a mi bűneink Jézus Krisztusnak, a bűntelennek tulajdonítattak, ő rajta meglettek ítélve, és aztán az ő igazságossága, az ő isteni jogállapota te neked tulajdonítatott, és ahogyan ő igaz, úgy igazzá tett téged is, aki hittél. Mindez megtörtént cselekedetektől, emberi teljesítménytől függetlenül, mindössze isteni kegyelemből, isteni jó szándékből, az ő jelleméből, az ő irántunk való szeretetéből, ő ezt megtette. És ki ez? Azé, aki hisz. Aki ezt a amúgy nem látható valóságot, ami ki lett jelentve, akkor annak a korszaknak valóságosan, ugye te kézzel tudták tapintani a keresztet, Jézus Krisztust illették, látták, hallották, 40 napig járt közöttük feltámadottan, de aztán később a következő koroknak a szent írás, úgy értem, a szemtanúk által lejegyzett, a korai egyház által hitelesített, a Szent Szellem ígéretével elpecsételt üzenetből, az örömhírből világos számunkra. Ez az evangélium. Hogy szabad vagy. Hogy többé nem kell, sőt nem szabad, hogy bűntudatod legyen. Hogy gyakorlatilag egy forradalom történt. Isten kiemelt abból az átkozott világból, amiben élünk. És egy más szintre helyezett. Egy brutális forradalom. És ez az, ami megszabadítja a szívet, ez az, ami megtöri az embert, ez az, amitől imádom és dicsérem Istent. Nem egy átlagos, egy közömbös, egy semleges, valamiféle félútig menő, az emberre továbbra is terhettevő, nem is tudom, üzenet, hanem az evangélium. És ez az evangélium több, mint csak menekülés a kárhozattól. Ebben benne van az üdvösség is, az áldások százai és ezrei, amelyek Isten jó indulatát fejezik ki feléd, amelyek csak egyszerűen összhangban vannak egy szerető Isten képével, mint egy szerető atya, aki nem skizofrén, nem mániákus, nem közömbös, tudod, hanem aki teljes egészében szereti a gyerekeit, neveli őket, törődik velük, de igazából gondoskodik róluk, és megad nekik mindent, amit a szeretete csak meg tud és meg akar nekik adni. És nyilván ez a minden, ez egy jó szülőnél nem a teljes elkényeztetést jelenti, hanem amit csak lehet a megfelelő időben, a megfelelő módon, egy ámulatos élet. Messze túl azon, amit el tudunk képzelni. Benne van ez, benne van az egészség, benne van a testünk gyógyulása, benne van a hosszú életkor, benne van a bővölködés, mert ahogyan a lelkünk bővölködik, azt kívánja nekünk, hogy bővölködjünk testünkben és anyagilag is. Benne van mind az, amire az ember vágyik. Benne van az, amit, hogyha egy ember birtokol, akkor ereje van, hatalma Istennel és emberekkel. Ha én lennék az ördög, én mindent elkövetnék, hogy erről az evangéliumról sose halljál, soha meg ne tudd, hogy létezik, és ahogy elveszetten születtél, elveszetten is hallj meg, de ha már nem tudtam eltakarni előle teljesen, és hallottál róla, akkor megpróbálnám eltorzítani. Értitek? Eltorzítani. Kifordítani, kifacsarni. Ha nem tudom kifacsarni, akkor lenyesni róla, leveszem róla. Hogy oké, megigazulás, de nem üdvösség. Ez az egyik üzenet, amit olyan sokat hallottam, és szinte megkeserítette az életemet, hogy az új szövetségben nincs ott az ígérete az isteni gondoskodásnak. És persze kicsit szélsőségesebben fogalmazunk, nincs ott a bővölködés ígérete. Az az új szövetségre vonatkozik. Az új szövetségben az ember szellemi javakat gyűjt, felnőtt korra, érettségre törekszik, mennyei kincseket gyűjt. És értem én ezt, ezerszer beszéltem róla, de a helyzet az, hogy ott van az üdvösség ígérete, a szotéria, az eiréne, a békesség ígérete az új szövetségben, ott van a bővölködés ígérete, ott van az isteni gondoskodás teljes spektrumának az ígérete, feltétel nélkül az evangéliummal együtt. Tudod, ne zavarodj össze, ez csak egyszerűen összhangban van is az isteni szeretettel. Beszéltem én már erről, hogy képzelj el egy szülőt. Hányszor mondtam ezt a példát, nem tudom. Akit csak a jegyek érdekelnek. Ez volt az én képem az új szövetség Istenéről. Hogy óriási ajándékunk van, egy nap én leszek a mennyei, nem is tudom, ti lesztek, mi leszünk a mennyei birodalom uralkodói, de most készülünk, most tanulunk, most felkészülünk, most kiképez minket. És ez is igaz, hát ez nem... De annyira, hogy most csak a jegyek számítanak, csak a jegyek. Ne dubálj nekem arról, hogy éhes vagy, hogy kilóg a nagylábad ujja a cipőből, hogy tudod, hogy stresszben élsz, mert nem tudod eltartani a családodat. Nem érdekel, a jegyek érdekelnek. Jó diák, jó keresztény vagy, tanulsz, érted a Bibliát, tan után, megvan, érted a rendszert, érted, hogy Isten mit vár tőled? Eretnekség. Nem ez az új szövetség üzenete. Az új szövetség üzenete az, hogy Jézus Krisztus megigazított, üdvözített minket, hogy velünk van, és soha el nem fordul tőlünk. És olyan kicsinek tűnik a különbség, de nem az. Óriási a mindennapokban, óriási a különbség akkor, amikor az Isten képet formálódik, amikor a hétköznapok küszködésében magadra maradsz, amikor az életed, a valós fizikai világban élt életed 80%-ában egyedül vagy, és baj után jön, és elkezded magad kárhoztatni, mert valószínűleg nem kerested Isten országát és igazságát eléggé, mert azért nem adatik meg neked minden ráadásban, hisz ott van az ígéret, de nem kerestem Isten országát és igazságát eléggé, pedig én úgy szerettem volna, és most itt van a családommal, bajban vagyunk, és nem tudok mit tenni, és már a baj évek óta tart, és nem tudok mit tenni, és mi a baj? Az a baj, hogy egy rossz hitem van. Egy hamis hitem van, egy hamis evangéliumban hittem. Mert az eredetiben az Isten, keresd először Isten országát és igazságát, az igazságát az a dikaios szüné, ami a megigazultságot jelenti. Keresd az Istenben való megigazultságot, és minden egyéb ráadásban megadatik. Egyetlen egy dolgot keresd, az evangéliumot, egyetlen egy dolgot ne felejts el, hogy én megváltottalak téged, és ezzel minden a tiéd, pont, kész, tokkal vonóval. Isten minden ígérete, igen és ámen, te rád, mert hittél, és én megigazítottalak téged. Az a jogállapotod, mint nekem. Dikaios szüné, megigazult, igazsága van, igaz ember. Keresd Isten országát és igazságát, azaz az ő benne való megigazulást, ami már a tiéd. Ne felejtsd el, keresd újra, nézz rá, és ahogy erre ránézel, a megigazultságra, minden a tiéd ráadásban. Minden a tiéd ráadásban. Hó, milyen könnyű volt ebből egy munkaprogramot csinálni, olyan milyen könnyű eltorzítani az evangéliumot csak egy kicsit, és ami bolond szívük fut a munkaprogram után, mert a bolond szívük törvénykező, van egy vallásos vágy bennünk, mondd meg, mit kell csinálni, mint a zsidók, amikor a sínai hegynél voltak, úgy értem, a pusztában Isten ott járt velük, úgy értem, előttük ment tűzoszlopban, felhőoszlopban, gondoskodott róluk, manna hullott az égből, fürjek jöttek, víz a kősziklából, úgy értem, teljes gondoskodás volt, bűnös emberek voltak ott a pusztában, persze, hogy azok voltak, gondolod, hogy attól, hogy kijöttek Egyiptomból, szenté váltak. Egy részük még a bálványaikat is hozta magukkal, és így tovább is, Istennek volt ezzel gondja? Nem volt gondja. Mikor jött a törvény? Akkor, amikor fölálltak, és azt mondták, hogy ne járj velünk többet. Nem bírjuk elviselni a jelenlétedet, hanem mondd meg, hogy mit csináljunk, és mi mindazt, amit Isten mond, megtesszük. És ott változott meg minden. Igen, megteszitek. Nem értitek a valóságot. Nem tudtok tetszeni Istennek, nem tudtok megfelelni. A kegyelem, a hit általi megigazulás az egyetlen út. Az egyetlen út. De akkor legyen, akkor közben jön a törvény, akkor bejön az eredeti terv, a hit által való megigazulás, és ugye, ami Ábrahámmal kezdődött, sőt, Noéval kezdődött, Noé igaz volt, mert hit Istennek, Ábrahám példáját újra meg újra előveszi, fogjuk olvasni Galácia levélben, és aztán Jézus Krisztusban teljessé vált, de közé jött a törvény, aminek célja van, és Galácia levél beszélni fog róla, a célja az, hogy mindannyian Rájöjjünk, hogy képtelenek vagyunk megfelelni Istennek. Hogy a tetteink, a teljesítményünk alapján lehetetlen, és Isten nem is akarja ezt a rendszert. Úgyhogy figyeljetek, keresd először Isten országát és igazságát, és az én lelkem ebből egy törvénykező rendszert csinál. Mert azt mondom, hogy keresnem kell az isteni bölcsességet, az ő igazságát, a tant, hogy én azt megtartsam, és aztán egyre érettebb legyek, egyre helyesebben viselkedjek, és már nem vagyok a kegyelem alatt. Már egy másik rendszerben vagyok. Az ördögnek sikerült az evangéliumot eltorzítani. És Pál ki van bukva, azt mondja, hogy kétszeres átok legyen azon, kétszeres átok, aki más evangéliumot hirdet, mint azt, amit én. Mert én azt hirdettem, hogy hit által, ingyen kegyelemből minden, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Megigazultál. Igaz vagy, mint ahogy Isten igaz. Erre néz. Keresd először Isten országát, ami dikaiosune, békesség és Szent Szellem által való öröm. És igazságát, ami dikaiosune, azaz megigazultság. Keresd azt, amit Isten tett, érted? És minden egyéb ráadásban megadatik. Övé a dicsőség, és ha övé a dicsőség, övé a munka is. És a mi harcunk nem a teljesítmény, a megfelelés, a megönjobbítás, hanem a hit harca, ahol én nem akarom elfelejteni, hogy Isten mit tett, értünk. Mert ez az egyetlen, ami számít. És ha megnézzük a szót, mostanra kapcsolt ki, de megpróbálom bekapcsolni, hogy volt 4, 5, 6. Nagyon jó. Új kódot kell a telefonodba tenni, de semmi gond. De oké, az evangélium szó mit jelent? Azt mondja, hogy jó hír, örömhír, győzelmi hír. A klasszikus görög a jó hírért járó jutalom. Oké, megnézzük az etimológiáját. Az egyik magyarázatban, és nem tudom, hogy melyik az, mennyire megnézzük. Másik. A győztes hadvezér és a győzelemért járó jutalom kifejezés is benne van. Tehát örömhír, győzelmi hír, és a győztes hadvezérnek járó jutalom, vagy valami ilyesmi. A evangélium, örömhír. Amikor az angyalok Lukács evangéliumában hirdették, hogy megváltó születik nekünk, akkor örömhírt hirdettek. Örömhírt. Egy olyan hírt, amiről az Ószövetségben úgy beszélt az ige, hogy nem fogjuk elhinni, hogy olyan szövetséget köt velünk Isten, hogy olyan dolog fog történni, amit nem fogunk elhinni, ami olyan csodálatos lesz, olyan ámulatos, hogy hihetetlen marad. De valójában ez az egyetlen, ami elégséges. Valójában ez a teljes elfogadottság, ez a teljes szövetség értünk és velünk az, ami megmenti a lelkünket. Minden, ami ennél kevesebb, meghagy minket a küszködésben. Egy más szinten, de meghagy minket a küszködésben. Meghagy azon a helyen, ahol nincs elvégezve, legalábbis nem teljesen. Maradt még feladat. És ahol feladat maradt nekem, rám, ott én elrontom. Ott én elrontom. Ha Isten emlékszik a bűneimre, akkor nem tudok emelt fővel állni előtte. Ha Isten még haragszik a bűnre, akkor haragudnia kell rám is. De nem, mert Jézus Krisztusban ki lett fizetve. Teljesen. Úgyhogy menjünk tovább, és lássuk, hogy hogy haladunk. Azt mondja, hogy az első gondolat tehát, és ezt csak hadd foglaljam össze, hogy Pál nem akar semmiféle kompromisszumot. Azt akarja, hogy az evangélium alapigazságaiért akár a vérünket is adjuk. Ő nem félt ítélet alá kerülni, őt megvádolták, ő nem szégyelte az evangéliumot, ő egyszerűen felvállalta. Miért? Mert az Isten ereje minden hívő üdvösségére. Az evangélium Isten ereje minden hívő üdvösségére. Nem a törvény betartása, nem az emberi teljesítmény, nem a gyülekezet, nem a prédikáció önmagában, nem a léleknyerés, nem a jó cselekedetek, hanem az evangélium, amit Isten tett, és ennek a jó híre, Isten ereje minden hívő üdvösségére. Mit gondoltok, 10. vers? Az emberek kedvéért keresem vagy Istenét? Vajon arra törekszem, hogy népszerű legyek? Bizony, ha még mindig az emberek tetszését keresném, akkor nem lennék Krisztus rabszolgája. Mert nyilván abban az időben az evangéliumot hirdetni, az egy lázadás volt. Szektának nézték őket. Ugye, tehát a farizeusi zsidó rendben ez az üzenet vérlázító volt. A korai egyházban az emberek a vagyonukkal, a munkahelyükkel, és sokszor, úgymond a szabadságukkal, aztán a végén az életükkel fizettek azért, hogy az evangéliumot hirdették. Egész egyszerűen az egész világ, ha lehet így mondani, ellene volt. Testvéreim, szeretném, hogyha tudnátok, 12. vers, hogy az örömüzenet, amelyet nektek hirdettem, nem emberektől származik, hiszen nem emberek tanítottak rá, vagy adták át, hanem maga Jézus Krisztus jelentette ki nekem. Ugye hallottátok, hogy életem korábbi szakaszában, amikor a zsidóság vallása szerint éltem, könyörtelenül üldöztem, sőt, megpróbáltam elpusztítani Isten eklézsiáját, azaz a gyülekezetet. A zsidó vallás gyakorlásában sok kortársamat megelőzve minden erőmmel igyekeztem követni őseim tanításait. Isten azonban már a születésem előtt különválasztott engem a maga számára, azután pedig kegyelme által megszólított, és a fiát kijelentette nekem, majd elküldött, hogy az Izraelen kívüli nemzeteknek hirdessem a Krisztusról szóló örömüzenetet. Attól kezdve senkitől sem kértem tanácsot vagy segítséget. Még azokat sem látogattam meg Jeruzsálemben, akik előbb voltak apostolok, mint én, hanem azonnal elmentem Arábiába, majd később visszatértem Damaszkuszba. Csak 3 évvel később mentem fel Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, és nála is maradtam 15 napig, de a többi apostollal nem találkoztam, csak Jakabbal, az Úr testvérével. Isten előtt mondom, hogy ez, amit írok, nem hazugság. Később Szíria és Cilícia vidékére mentem. A Krisztushoz tartozó júdai gyülekezetek azonban még személyesen nem ismertek engem. Csak annyit hallottak rólam, ez az ember egykor üldözött minket, de most ugyanazt hirdeti, ugyanazt a hitet tanítja, amelyet valamikor el akart pusztítani. Ezek a hívők azután Istent magasztalták, értem. Oké, tehát Pál itt csak nagyon röviden elmondja a bizonyságát, a saját sztoriát. És ugye ezt tudjuk Pálról, hogy ő egy igazi farizeus volt. A farizeusok farizeusa, a vallásos emberek vallásosa. Aki nem csak képmutatásból élte a zsidó vallást, hanem buzgón. Tehát tényleg szenvedéllyel, hit benne. Azt gondolom, hogy ha valaki komolyan vette a zsidó hitrendszert, az Ószövetség üzenetét és tanítását, akkor Pál egyike azoknak, garantáltam. És az, amin ő ugye átment, ami azóta a köz nyelvbe is átment a pálfordulás, miszerint az, aki üldözte az egyházat, aki üldözte Krisztust, a személyes találkozást követően, a Krisztus evangéliumának megértését követően a legnagyobb hirdetőjévé vált annak a hitnek, amit azelőtt üldözött. És aztán ugye a hangsúly ebben a gondolatban az, hogy ő az evangéliumot nem emberektől vette. Nem egy kulturális üzenetet kapott, hanem konkrétan Istennel találkozott, és Istentől kapta az evangéliumot. És nem vette magának a fáradtságot, hogy elmagyarázza, hogy nem konzultált Péterrel, a többiekkel, hanem csak évekkel később találkozott velük, és ott sem mindenkivel. Hogy neki van egy üzenete Istentől, amely tiszta és elegyítetlen. És talán pont a saját személye a bizonyíték rá, a törvény ismerője, az a farizeus, akinek, hogyha átütöd a Bibliát, és megmondod, hogy az első oldalon milyen betűt ütött át a szög, akkor megmondja, hogy az alatta lévő oldalakon milyen betűt, vagy milyen szót ütött át. Akinek ott van az ige, hogy értem, a kijelentés a szívében, és megkapta az örömhírt, megkapta az evangéliumot, és egyszer csak tak a dolgok a helyükre kerültek. Mert az Ószövetség át van itatva, tel is tele van azzal, amit mi új szövetségnek hívunk. Ott van az utalás, az előremutatás, igazából az egész egy egységes üzenet, és mindennek tökéletesen helye van, és minden érthető. A törvénynek is megvan a maga helye, és ebből a szemszögből érthető, és nincs ellentmondás. Úgyhogy lássuk, hogy megyünk tovább. Második fejezet. 14 évvel később Barnabás kíséretében újból felmentem Jeruzsálembe, és magammal vittem Tituszt is. Isten kijelentése következtében indultam el, ez alkalommal külön csak a vezetőknek magyaráztam el, hogy milyen örömüzenetet hirdetek az Izraelen kívüli nemzeteknek. Meg akartam bizonyosodni afelől, hogy ebben egyetértünk, nehogy az addigi és a jelenlegi munkám kárba vesszen. Most nyilván Pál egy ponton alázatos volt. Megkapta a kijelentést Istentől, de azt mondta, hogy ha ez az üzenet igaz, akkor ugyanez kell, hogy legyen az, amiben Péter, János és Jakab és a többiek is hisznek. És egy ponton elment, hogy lecsekkolja az üzenet helyességét. Bár a velem lévő Titusz görög származású volt, a vezetők mégsem kényszerítették arra, hogy körülmetélkedjem. Ugye a körülmetélkedés a zsidó vallás szerint a testen kívülről elvégzett változtatás, ami úgymond megkülönbözteti a zsidókat minden más embertől, minden más néptől. Az új szövetség szerint már a szívet kell körülmetélni, ami csak egész egyszerűen a hitből áll, abból, hogy megértjük, hogy Isten mit adott nekünk. De a körülmetélkedést, ha hallod, és a judaizáló kifejezést hallod, akkor arra kell gondolnod, hogy egy olyan hatás érte az evangéliumot, amely nem akarta elengedni a törvényt és annak a rendszerét. Azt mondták, hogy az egész nem igaz, vagy azt mondták, hogy oké, elfogadjuk az evangéliumot, de közben életben tartjuk a törvényrendszerét is. Higgyél Jézus Krisztusban, de ugyanúgy metélkedj körül, és tartsd be a törvényt. Ez jelenti a judaizálás. És Pál ugye itt kiemelte, hogy bár Titusz görög volt, senki se kényszerítette arra, hogy körülmetélkedjen. Szükséges volt azonban, hogy velük megbeszéljük ezeket a kérdéseket, mivel néhányan befurakodtak közénk, akik magukat a testvéreinknek mutatták. Ezek alattomos szándékkal ki akarták kémlelni a mi szabad életmódunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk. Az volt ugyanis a szándékuk, hogy ismét a törvény rabszolgáivá tegyenek bennünket. Oké? Kell, hogy értsd, hogy a világban, a vallásos világban, a keresztény világban, a hívő világban, a világban van egy szándék. Ez nem csak úgy esik, ahogy puffan, hanem van egy szándék arra, hogy újra a törvény alá kényszerítsenek minket. Démoni, ördögi. És azon tűnődsz, hogy miért? De hát, hogyha a törvényt hirdetjük, akkor az emberek jól fognak viselkedni. A törvény egy jó dolog. És ne értsd félre, de nem. Nem. Ha a törvény alá kényszerítenek minket, ha te beállsz a törvény rendszere alá, ami a szabályoknak való megfelelés, az emberi teljesítmény, a te teljesítményed alapján, ahol a teljesítményed alapján vagy elítélhető, vagy felmenthető, akkor az evangélium nem használ neked semmit. Semmit. Akkor azt, amit Jézus Krisztus tett, azt lábbal tapodod, közönségesnek tartod, és teljesen haszontalan a számodra. Fogunk erről még beszélni, ki fogjuk fejteni, de a lényeg lélektanilag az, hogy amikor te kárhozat alatt látod magad, vagy láthatod magad csak egy icipicit is, akkor abban a pillanatban félelemben élsz, a félelem miatt stresszben, és a stressz miatt egy űzött életet, és ennek az egésznek, úgymond a nyavajája kivetítődik Istenre a te lelked által, amely megvádolja őt ezzel a nyomással, amit létrehozott rajtad. Te ítélsz engem, tőled félek, és te okozol nekem egy stresszes életet. Ez Isten dicsősége? Amikor Isten azt mondta, hogy megmutatom a dicsőségemet, akkor arra gondolt, hogy ezt a képet akarja láttatni az emberekben? Ezt a képet akarja belevésni az ember szívébe? Miközben azt mondja magáról, hogy én magam vagyok a szeretet? Ne vicceljetek, ez egy démoni stratégia. Mert amikor te ítélet alatt vagy, egy darabig mond, hát elítélsz engem, és tudod, és nyomorult életem van, és az is lesz valószínűleg, meg sose fogok tudni jól viselkedni, de azért jó Isten vagy, dicsérlek, halleluja, halleluja. Egy darabig tudod csinálni, de a végén tudod, mit mondasz? Tudod mit? Azt, hogy menj a fenébe. Micsoda Isten vagy te? Hol vagy te szerető? Nem tudom őszre váltani a hajamat, nem tudom megtoldani a termetemet egy 5 centivel, nem tudom letenni a cigit, nem tudok tisztán gondolkozni, bűnös vagyok. És még te is belém rúgsz. Képmutató vagy. Vizet prédikálsz és bort iszol. Evangélium így meg úgy is, közben az életünk egy nyomor. De állj, állj! Ez az ördög stratégiája. Vissza akar vinni a törvény alá, mert ha visszavisz a törvény alá, pontosan tudja, hogy tönkre megyünk. Pontosan tudja, hogy el fogjuk ítélni Isten. Pontosan tudja, hogy el fogjuk vágni magunkat tőle. Mint ahogy Ádám is tette. Hol vagy? Hát hol vagyok? Hallottam, hogy össze is elbújtam. Mert bezítelen vagyok, szégyeltem magam, és féltem. Az egyetlen körülmény, ahol nem bújok el Isten elől, az az, ahol ő feltétel nélkül elfogadott engem, és a bűneimről többé nem emlékezik meg, és soha többé, soha örökké nem haragszik rám. Értitek ezt? Érted a különbséget? Keverj bele egy kicsi kovászt, egy kicsit, csak egy picit, és az egészet megkeleszti. Pál ki volt bukva, ha valaki... Ha csak egy kicsit is eltorzítja az én evangéliumomat, átkozott legyen, mert olyan csúnya dolgot tesz, olyan brutális dolgot tesz, ami emberek százainak, ezreinek az életébe fog kerülni. És az ördög szándékosan, tudatosan, erővel dolgozik azon, hogy az evangélium tisztasága megszűnjön. És mi az evangélium tisztasága? Hogy megigazultál. Hogy úgy vagy igaz, ahogy Jézus Krisztus. Oké, hányan vétkeztetek ma? Ne tegyétek fel a kezeteket. Oké, mert mind föltehetjük. És milyen a jogállapotod ma? Milyen? Mint Jézus Krisztusé, mint Istené, bemehetsz a szentek szentjébe, és örömmel vagy látva és fogadva. Oké, menjünk tovább. Tehát az volt ugyanis a szándékuk, hogy ismét a törvény rabszolgáivá tegyenek bennünket. És kik voltak ezek, akik jöttek? Hogy néztek ők ki? Mit mondott? Akik magukat testvéreknek mutatták. Szerintem az evangéliummal szembeni legbrutálisabb támadás az egyházból jön. A pulpitusokról. Jöhet testvérektől, vagy testvéreknek látszó emberektől, de tőlünk jön. Tőlünk. És mi azonban egy pillanatra sem hátráltunk meg, és semmiben sem tettünk engedményt nekik, hogy az örömhír igazságát tisztán megőrizzük számotokra. Mit csináltak? Semmiben nem engedtünk a törvénykezőknek. Semmiben, mert olyan jó lenne egy kicsit, ne legyen már akkora háború, hát ne legyen már itt harc. Egy kis törvényt beengedünk. Jó, rendben. Jó, mondom, hogy kegyelem, jó, 40 perces prédikáció, 40 percet kegyelem, és aztán 5 percet pedig azt mondom, hogy rendesen kell viselkedni. Azért már. Jó, és akkor így egy kicsit van ebből is, abból is. Jó az így, nem? Miért is nem kell rendesen viselkedni? Ne érts félre, nem kell. Érted? Nem kell. Mondjuk ki, nem kell. Akkor most már cselekedjük a bűnt, akkor lehet vétkezni? Nem. Tehát ugye, nem áll össze a kettő? Tehát, hogy figyelj, fejjel, teljes erőből fejjel nekirohanok a falnak. Csúnyát koppan, tudod, mint amikor egy dinnye leesik, kicsit ilyen toccsanósan, ilyen, tudod, és kifekszek, folyik a vér a fejemből. Szerinted ez céltévesztés? Ez bűn? Ez az? Na, most ezt én megcsinálom, Isten ettől kevésbé szeret engem? Az evangélium megváltozott? Bármilyen szinten az én igazságosságom, az én jogállapotom megváltozott? A bevégzett munka, aminek az ára Jézus Krisztus élete volt, ugye te megverték, kitépték a szakállát, felszegezték egy keresztre, meghalt, értitek? Tökéletes, bevégzett munka. Hihetetlen, te isteni teljesítmény. És hatását veszti? Így semmivé válik, mert én fejjel a falnak mentem. Igen? Vagy attól, hogy rágyújtok? Vagy attól, hogy házasságtörést követek el? Vagy attól, hogy dühöngök? Vagy attól, hogy pletykálok? Vagy attól, hogy hazudok? Vagy attól, hogy félek? Mert ezek mind bűnök? Vagy attól, hogy mulasztok? Hogy felhívhattam volna, de nem hívtam? Pedig jót tett volna neki? Isten bevégzett munkája megsemmisül? Nem. És amikor mindezt jól csinálom, amikor átvezetem a vakbácsit az út túloldalára, amikor fölhívom a tesómat, amikor hűséges vagyok a feleségemhez, amikor nem rohanok fellel a fejjel a falnak, akkor igazabb lettem. Akkor ahhoz a megkezdett munkához, amit Krisztus megkezdett Csórikám, de nem tudott befejezni, azt én akkor ezzel befejeztem? Igen? Nem! Semmi nem változik. Egyetlen egy dolog van. Jézus Krisztus bevégzett munkája. És ez a tiéd. Keresd először Isten országát, az ő benne való megigazulást, és minden ráadásban megadatik néked. Ahogyan ő igaz, igaz vagy te is. Ahogyan Jézus Krisztus van, úgy vagy te most itt ezen a világon. Értitek? Hát alig értem. Mert annyira jó hír. Nem kell jónak lenni. Érted? Nincs benne az egyenletben. Nincs benne az egyenletben. Tudod, miért nem akarom megcsalni a feleségemet? Tudod, miért? mert szarrá menne az életünk. Ezt így kell pontosan mondani. Szarrá menne az életünk. Annyi fájdalom lenne, annyi szenvedés, annyi szükségtelen gyötrődés. Akkora veszteség, akkora veszteség. Tudod, miért nem drogozok? Mondjam a szakszót megint. Tudod, miért nem akarok pletykálni? Tudod, miért nem akarok hazudni? Mert ezek ártanak. Ez csak az Istentől elidegenedett, magányos, elveszett, szűkölködő, nyomorult kis embernek a fejében létezik, mint jó dolog. Jaj, nincs nekem semmi, legalább jól berúgok este. Értem én, az jó dolog berúgni, mert akkor nem gondolsz a bajjal, a bánattal, a félelemmel, az értelmetlen életeddel, és nem tudom, jobb, mint rettegni. De nem értelmetlen az életed, nem üres, nem kell félned, és nem kell rettegned, mert az evangélium igaz. És ha van neked, ha bőségben vagy, ha van neked, nincs szükséged ártalmas, elmebeteg, nyomorult pótlékokra. Kinövöd ezeket, csak egyszerűen kinövöd. De ha nem nődöd ki, akkor se számít. Mert ha nem így van, akkor még mindig a törvény alatt vagyunk. Akartam mondani, hogy kisapám, de nem mondom. Mert hogyha jónak kell lenni, akkor hol vagyunk? Akkor mennyire kell jónak lenni, és te mennyire voltál jó? És hogyha nem voltál annyira jó, akkor mi a viszonyod Istennel? Akkor hol vannak az erőforrásaid? Akkor ki gondoskodik rólad? Akkor van-e örök életed? És az egész, mint egy dominó, borul, és vége az egésznek. Egy kicsi kovász, egy kis engedmény, amiből Pál nem engedett semmit, egy kis engedmény az egészet tönkreteszi. Megvan? Tudsz kemény lenni a hit harcában? Tudsz kockáztatni, merésznek lenni és Krisztusra bízni nem a fél életedet, nem a negyedét, hanem az egészet? Hogy vagyok elfogadott? És Pál azt mondja, hogy szemétnek ítélek mindent. Farizeus voltam. Ugye, a farizeusok farizeusa. 7. napon metéltek körül. Mindenben a legjobb. Tudod mit? Mindent szemétnek ítélek. Miért? Hogy kitűnjék rólam, hogy nincs saját igazságom a cselekedeteim alapján. Érted? Nem akarok jó fiú lenni. Nem akarom, hogy azt mondjátok, hogy milyen ügyes vagy. Nem. Hanem azt akarom, hogy látsék, hogy ez legyen számomra is, és számodra is a végső valóság, hogy van igazságom Jézus Krisztustól, hitáltal, kegyelemből, elveszíthetetlen, békességes, szabad, örömmel teli. Megkérdőjelezhetetlen. Értitek? Új szövetség. Nem kevert szövetség, hanem a régi vége, és egy új kezdődött. És Pál azt mondja, hogy semmiben nem engedtem nekik, hogy az örömhír igazságát tisztán megőrizzük számotokra, 5. vers, hogy az örömhír tisztas. Milyen hír? A munkaprogram? Az új feladat? Egyszerű örömhír. Az örömhír igazságát tisztán megőrizzük nektek. Mert ha nem tiszta, és most egy kicsit hagy egyensúlyozzam ki, mert lehet, hogy egy csomóan már kikapcsolták a felvételt, és gyümölcstermés. Mit szólsz ehhez? Gyümölcstermés. Mert azt gondolom, hogy a jó cselekedeteinket Krisztus készítette el előre, hogy azokban járjunk. Ő készítette el őket. És amikor én, ő benne vagyok. A beszéde megmarad bennem, én megmaradok a szeretetében, azaz az evangéliumban élek, akkor ő gyümölcsöt terem az életemben. Én vagyok a szőlővessző. Megvan a kép, megvan. Krisz erről prédikált múlt héten. Nem én vagyok a szőlőtő. Én a szőlővessző vagyok. És nem kell szőlővesszővé válnom. Már az vagyok. Csak meg kell maradnom. Maradj a szőlőtőn. Maradj meg. Maradj meg. És sok gyümölcsöt fogsz teremni. Tudjátok, mit csinálunk? Nem hiszünk benne. Nem hiszünk benne. Nem hiszünk se az evangéliumban, sem az igében. Magunkban hiszünk, a saját teljesítményünkben. És azt mondjuk, hogy dehogy is fogok én itt dekkolni a szőlőtőn, hogy majd itt kicsúsznak a kezeim közül a tennivalók, és majd ki leszek szolgáltatva valami Istennek, hogy az ott majd terem rajtam gyümölcsöt. Nem, fogom szépen lelépek, és belehúzok. És megcsinálom én. Megcsinálom én. Szépen. Én sem bírnám tovább. Egész jó, eddig csak egy embert veszítettünk. Belehúzok, értitek? Belehúzok, mert a törvény rendszerét értem. Ott én rajtam múlik. És amit én megcsináltam, az meg van csinálva. És így élem az életemet. És tehogy is harcolom én a hit harcát, én a tettek harcát harcolom, a megjavulás harcát, és titeket is ráveszlek, hogy álljatok fel végre, és csináljátok. Nem merjük megkockáztatni, hogy Isten gyümölcsöt teremjen az életünkben. Mert az egészben nem hiszünk. Értitek? A vallásos ember az egészben nem hisz. Ha-ho! Jól vagytok? Kikapcsol a telefonom állandóan. Jó. A tekintélyes vezetők tehát, 6. vers, semmiben sem változtatták meg az örömüzenetről szóló tanításomat. Semmiben. Nekem egyébként mindegy, hogy tekintélyesek-e vagy sem, hiszen Isten előtt mindenki egyforma. Sőt, belátták, hogy Isten nekem adta a különleges feladatot, hogy az Izraelen kívüli, vagyis a körülmetéletlen népeknek hirdessem az örömüzenetet. Ahhoz hasonlóan, ahogy Péter a zsidóknak hirdeti. Mert Isten, akitől az erőt kaptuk, Pétert a zsidók közé küldte apostolnak, engem viszont az Izraelen kívüli népek közé. Jó, tehát akkor itt van, rendben van, mindenki egyetért. Abban, hogy mi az evangélium. Ez azért nagyon fontos, mert Pál mindjárt nekiáll szétszedni a kis vallásos szívünket olyan apró darabokra, hogy az a legtöbb embernek nagyon fog fájni. És ő vette magának a fáradtságot, hogy előtte egy kicsit megalapozza a tekintélyét. Azért ezt jól csinálta, szerintem ez helyén való. Jakab, Péter és János, akiket a gyülekezet tekintélyes vezetőinek tartanak, elismerték, az én Istentől kapott különleges ajándékomat, és annak jeleként, hogy elfogadnak, szolgatásuknak, barátságosan kezet nyújtottak nekem és Barnabásnak. Abban egyeztünk meg, hogy mi a zsidóságon kívülő népek közé megyünk az örömhírt terjeszteni, ők pedig a zsidók között teszik ugyanezt. Csak azt kötötték a lelkünkre, hogy ne feledkezzünk meg a szegényekről, amit én magam is mindig fontosnak tartottam. Király. Na és itt ez egy durva rész lesz. Fel vagytok készve? Belefér még? Adtok nekem még 10 percet? Túl szaladtunk már, de hadd menjem. Ez itt egy kemény rész lesz. Figyeljetek. Amikor viszont Péter Antiókiába érkezett. Péter, ki is az a Péter? Ő az egyház feje, ugye? Mindegy. Tehát Péter. Nyíltan szembeszálltam vele, mivel helytelenül viselkedett. Hoppá! Na erre kíván, ezt megnézném, micsoda bunyó lehetett. Tehát Pál a tekintélyesnek neki ment, mert helytelenül viselkedett. Kíváncsiak, mit csinált? Nagyon kíváncsiak, mit csinált? Mi lehetett az, ami Pálnak megérte, érted? Megérte, hogy neki menjen Péternek. Ez tanulságos lesz, hogy min vesztek össze. Nem vesztek össze egyébként, mert az igazságon nem lehet összeveszni alázatos emberek között, csak eltérni tőle, és aztán megtérni felé. Amikor ugyanis Péter először jött Antiókiába, közösséget vállalt az és együtt étkezett a nem zsidó származású hívőkkel. Ez cikiám. Jössz a gyülibe, és a gyüliben tudod, hogy van egy drogos banda. Tehát drogosok bejöttek a gyülibe, és dicsérik az urat, és hát úgy jóba vagy velük, és együtt bandáztok, meg minden, de aztán amikor jössz be a gyülibe velük, akkor itt szépen így leszakadsz róluk, hogy ne lássanak együtt velük. Ha? Mert hát csak nem fogok drogosokkal, nem? Mert drogozni nem szabad. Igaz? Hát ja, evangélium ide meg oda, de hát azért csak nem, nem? Törvény azért ne, tehát jól kell viselkedni, jól kell kinézni. Meg jól is kell csinálni. Meg hát mit szólnak a többiek? Hát megszólnak. Mert hát csak nem fog velük összeveszni, meg van nekik ez a vallásos vágyuk, hogy mindenki rendes legyen, nem fogom nekik azt mondani, hogy ez nem számít, mert akkor kinéznek, meg elutasítanak. Inkább én is úgy teszek, mintha úgy gondolkoznék, mint ők. Persze, hát nem, de azért úgy teszek. Amikor ugyanis Péter először jött Antiókiába, közösséget vállalt, és együtt étkezett a nem zsidó származású hívőkkel. Azután néhány férfi érkezett Jeruzsálemből, akiket Jakab küldött, akik echte zsidók voltak, tuti nem drogosok, tehát Jakab barátai, Jeruzsálemből. Jött a pásztor, meg a vének, meg a... És ettől kezdve Péter minden kapcsolatot megszakított a nem zsidókkal. Ugyanis félt azoktól, a zsidóktól, akik azt gondolták, hogy minden nem zsidó származású hívőt körül kell metélni. Oké, tehát miről van szó? Tehát jöttek hívők Jeruzsálemből, akik zsidók voltak, és még éretlenek. Tehát ők azt gondolták, hogy az evangélium mellett a törvényt még be kell tartani. Egyébként ez a szív, ez a törvényt be kell tartani, azért ez bennünk is ott van, nem? Hát ki nem rezzen össze, amikor rajta kapják azon, hogy mit tudom, hogy sörözik a haverjával. Nem? Tehát vagy rágyújtottál, vagy nem is tudom. Tehát érted? Csak ki ne derüljön. Mert ott van a zsigereinkben, hogy ez alapján ítéljük és mentjük fel egymást. Mert egy átkozott, törvénykező rendszerben élünk, és a legbetegebb az a gyülekezet. Lehet, hogy most beszélek itt utoljára. Ez az egész törvényhez és egymáshoz való viszony a legbetegebb a gyülekezetekben. Miért? Mert Péter hibájába estünk. Megalkuttunk a törvénnyel. Nem merjük kimondani, hogy nem számít. Nem merjük kimondani, hogy ezt Krisztus már kifizette. A nem számít lehet, hogy nem jó. Az nem jó, mert számít. Tehát amikor óriási hibát követek el, annak akkora árát fizetem, hogy én is bánom, és akik szeretnek, azok is bánják. Sajnálnak, hogy ilyen hülyeséget csináltam, és szükségtelenül szenvedek. Számít, de nem ítélet miatt, vagy tudod, tehát hogy nem vagyok kevésbé igaz. Eltörtem a lábam, nem kell elkerülni, csak sajnálni, mert fáj a lábam, eltörtem. Értem, valaki vétkezik, vagy nem vétkezik, nem lett kevésbé, vagy inkább igaz. Úgyhogy a vallásos közösségben ítélgetjük egymást. A törvényt emeljük magasra, és Krisztust semmibe vesszük. A keresztjét, a bevégzett munkáját közönségesnek tartjuk, hatástalannak. Valójában megvetjük. De hát sose tennék ilyet. Ja. Te teszed, csak nem vagy tisztában vele, hogy teszed. Mert nem vagy elég bátor ahhoz, hogy kiállj a kegyelem, a megigazultság, az igazi evangélium mellett, és Pál ezt csinálta, ő kiállt mellette. Figyeljetek! Péter képmutató viselkedéséhez csatlakoztak a jelenlévő hívő zsidók is. Még Barnabást is rávették a képmutatásra. Oké, mi az a képmutatás? Az az, amikor eljátszol egy szerepet. olyannak tetteted magad, amilyen nem vagy. Ugye a vallásos gyülekezetekben az ember mindig bűntelennek tetteti magát, szentnek, igaz? Úgy teszek, mintha én nem pukiznék büdöset. Pedig én is. És mind úgy teszünk, mintha... És tudod, és mindenki bujkál mindenki elől, és ha egyszer lenne egy ilyen őszintesség rohamunk, akkor kiderülne, hogy mindegyformán olyanok vagyunk. De a képmutatás rávesz minket arra, hogy úgy tegyünk, mintha tökéletesek lennénk. Mert lebeg körülöttünk egy elvárás, egy démonilag gerjesztett, törvénykező elvárás, amely gyűlöli a bevégzett munkát. El akarja taposni. És a legtöbb közösségben sikerül is neki. Oké? A másik képmutatás az, amikor én tudom, hogy szent vagyok. Tudom, hogy tiszta vagyok. Tudom, hogy van egy olyan életmódom, amely szabad. És jönnek mások, kikémlelik a szabadságomat, hogy én Krisztusban szabad vagyok. Én nem félek a bűntől, nincs többé bűntudatom. Nem is futok utána, nem is futok előle. Tudom, hogy Isten velem van, és mindent a jóra fog használni, és minden ígérete igaz az én életemre, és egyetlen egy dologra fókuszálok, és egyetlen egy dologba kapaszkodok ő belé, az ő evangéliumába, hogy ahogyan ő igazzá tett engem is, és keresem az ő országát, amely megigazultság, békesség és Szent Szellem által való öröm, és az ő igazságát, ami megigazultság, és minden egyéb ráadásban megadat. Én ez vagyok. De aztán, amikor bekerülök a gyülibe, akkor behúzom fülemet, farkamat, és úgy teszek, mintha én is törvénykező lennék. Hogy ne kerüljek konfliktusba a többiekkel. Azt oda jön a testvérem, azt mondja a másikról, hogy azt tudod-e, hogy az egy adócsaló. És erre azt mondom, ja, nem árt, tényleg? Hihetetlen. Mik vannak? Imádkozzunk érte. Ahelyett, hogy azt mondanám, hogy neked mi a szösz közöd van hozzá? Miről beszélsz? Te meg pletykálkodó vagy. Azt hiszed, hogy számít? Nem halt meg érte Jézus Krisztus? Nem fizette ki? Ugyanúgy, mint a te gonosz szívedért is? Térjél meg! Ezt kéne mondanom. Persze nem ilyen hangsúlyom, akkor én is bunkó lennék, hanem aranyosan. De Béla, ne viccelj, most ezt komolyan mondod, gyere, üljünk le, beszélgessünk kicsit. Most tényleg te azt mondtad nekem, hogy egy adócsaló. És ez honnan, vagy miből gondolod, hogy ez engem érdekel, vagy tudod? Tehát csak amikor beszélgetnénk róla. Mindegy. De érted, képmutatóvá válok, elkezdek úgy tenni, mintha nem lennék szabad. És ezt tették ők. Péter. Barnabás meg a többiek, amikor tehát láttam, hogy nem az örömhír igazsága szerint viselkednek, mindnyájuk előtt felelősségre vontam Pétert. Figyelj, Pál annyira kemény volt, hogy egy ekkora eltérés az evangélium igazságától bepöccintette. Mit csinálna most egy bármelyik gyűlinkbe, tudod, bejönne és körülnézne? Hogy értem, felborogatná az asztalokat. Hát nem tudom, mit csinálna. Hát ez szinte semmi. Ha te zsidó létedre magad sem tartod meg a zsidó szokásokat, mert ez tény, oké? Akkor miért kényszeríted a nem zsidókat, hogy zsidó módra éljenek? Ez volt a nagyon gyönyörű, gyönyörű válasz volt. Ha te magad telve vagy bűnnel, és nem tudsz bűn nélkül élni, akkor miért kényszeríted a testvéredet, hogy ugyanabban a nyomorba kerüljön, mint te? Miközben az evangélium mindezt feloldotta. Mi, akik zsidóknak születtünk, nem pedig úgynevezett Izraelen kívüli bűnösnek, jól tudjuk, hogy az ember nem a törvény szerinti tettei alapján, most kapcsolt ki a telefonom, olvasom a másikat tovább, jó? Pillanattürelem, mindjárt meg lesz. Nekem már egyenes bejáratom van a telefonodba. Azt mondja, hogy... Mi természet szerinti zsidók és nem pogányok közül való bűnösök, tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk. A Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből. Gyorsan elmondta az evangéliumot, megvan? Mi zsidók, mi tökre tudjuk, hogy a törvény betartásából senki nem igazul meg. Tudta, lehetetlen, egész életünkben próbáltuk, sose sikerült. Úgyhogy mi is úgy igazulunk meg, hogy hiszünk Jézus Krisztus bevégzett munkájában. És igazakká lettünk. Figyeljetek, ez legyen a mantrátok, ezt ismételgessétek. Megigazultam. Megigazultam. Igaz vagyok, mint ahogy Isten igaz. Ez a hitünk fókusza. Ez az evangélium magja. Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy testben, egy test sem. Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Miért nem tudja? Lehet ezt ennyi tisztában mondani? Lehet ennél világosabban fogalmazni? Miért? Milyen agyrém kell ahhoz, hogy utána mégis visszamenjünk ebbe a rendszerbe? Azt hívén, hogy Isten ezt várja tőlünk. Mert nem hiszünk a gyümölcstermésben. Azért megyünk vissza. Mert azt értjük, hogy a bűn rossz, és Istennek nem célja és terve, hogy mi bűnben éljünk. Az rendben van, ezt értjük, ezt mi is értjük. De hogy jutok el innen oda? A törvény által garantáltan nem. Hanem az evangélium visz oda. Jézus Krisztus maga. Pál a római levél hét végén így kell, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből, és mondja, hála Istennek az Úr Jézus Krisztus. Ő szabadít meg a halálra ítélt testből. És itt ezt már nem folytatjuk, mert ez egy új gondolat, és ez a 17. vers, itt fogjuk folytatni, nem jövő héten, hanem jövő utáni héten, mert jövő héten ugye ünnepnap van, és zárva lesz az épület. Tehát kérlek, tegyétek meg, hogy szóltok az ismerőseiteknek, illetve ti magatok se felejtsétek, hogy jövő héten nincs eredményes élettalálkozó. Esetleg ki tudjuk írni a weboldalra, esetleg a Facebook oldalunkra is, de a 12. fejezet 17. versenél fogjuk folytatni jövő héten. Mennyire jó ez? És még csak bele sem melegedtünk, ugye ez az előkészítés, a harmadik fejezetben tűri föl Pál az ingúját, és mondja, ti esztelek galaták, ostobák! És ott kezdi el szétszenni az egész rendszert, és a helyére rakni. Nagyon előre is örülök neki, alig várom, nagyon jó, nagyon egészséges, és csak kérlek, higgyétek el a csodát, a csoda igaz, Isten jó, Isten neve dicsőséges, Isten híre, amit ő tett, az egy örömhír, és amikor ezt a szíved meglátja, és elmered hinni, megmered ragadni, megszabadít téged, megszabadít a félelemtől, a stressztől, a megszabadít a szorongástól, megszabadít a kívánságok gyötrésétől, megszabadít mindentől, valódi nagybetűs életet ad, egy elképesztő örömhír, egy olyan, ami szinte hihetetlen, hogy Isten önmagához emelt téged, önmagaként szeret, önmagaként gondoskodik rólad. A mennyasszonya vagy, az örököse, a fia, a saját teste. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk, drága apukánk, Api, annyira hálásak vagyunk, hogy megmentettél minket, hogy egyetlen áldozattal egyszer s mindenkorra tökéletessé tettél minket. Ez egy új életet jelent, egy új valóságot. Semmi se ugyanaz, hogyha ez igaz, akkor semmi se ugyanaz. Akkor a legtöbb gondolatunk, a rossz énképünk, a félelmeink, a vádak, amiket megfogalmaztunk magunkkal vagy veled szemben, ezek mind nem igazak, mind okafogyottá váltak, hanem az örömnek, a hálának, a dicséretnek lett oka, hisz ha ez igaz, akkor mi vagyunk a legszerencsésebb emberek az egész világ mindenségben. Köszönjük. És hogyha még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, hát ezt érdemes megtenni. Csak egyszerűen mondd neki, hogy elfogadlak, Jézus. Tudom, hogy hiány vagyok Isten igazságának.